Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, én Mahali Kriszti vagyok, a rádió promóciós munkatársa. Mai beszélgető társam Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója, a Mesterségek ünnepének fesztiváligazgatója. Szeretettel köszöntöm Önt is, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre.
Én köszönöm a meghívást, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
1991 óta most már több mint 30 éve tölt be vezető szerepet a Népművészeti Egyesületek Szövetségében, korábban a Néptáncosok Szakmai Házában is dolgozott. Arról szeretném először kérdezni, hogy hogyan indult a kapcsolata a népművészettel, hogyan kezdett el ez iránt érdeklődni?
Hát itt a szülővárosom, szülőhelyem az nagyon meghatározó volt. Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön születtem, és abban az időben ez az erdélyi kisebbségi lét, meg a Ceausescu diktatora egy kicsit konzerválta ezt a hagyományos életformát. Sokkal jobban vigyáztunk a magyar nyelvre, hogy magyar iskolába járjunk, tehát ezt a szüleimnek köszönhetem, hogy a szokásokat, a hagyományokat tartsuk, mert ez jelentette nekünk ott a magyarságot. Hát fontos volt az iskola, fontos volt a vallás, és Reményik Sándor versét jutatja eszembe, hogy ugye a templom és az iskola, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Tehát ez fontos volt nekünk. És Sepsiszentgyörgyön abban az időszakban, tehát a 70-es évek végén, 80-as évek elején pezsgő kulturális élet volt, két magyar gimnázium működött, színház, irodalmi élet is nagyon-nagyon jó volt, hát akkor kerültek oda a városba Farkas Árpád, Magyari Lajos, Cegő Zoltán, Bogdán László, írók, költők, megalakult a megyei lap, tehát akkor valahogy abban a periódusban egy kis engedmény volt a diktatúra részéről, és ezt mi ilyen tizenévesként nagyon élveztük. A színházat Szilveszter Lajos vezette, akinek nagyon sokat köszönhetünk. Fantasztikus színházi előadások voltak, mindenütt ott voltunk így gimnazistaként, szóval akkor egy jó periódus volt, aztán utána nagyon rossz irányt vettek a dolgok.
A szüleinek volt valami kapcsolata a népművészettel? Volt esetleg a családban olyan, aki ilyesmivel foglalkozott?
Mi városban éltünk, de nagyszüleim vidékiek voltak. Apai részről Zágonból származik a család egyik fele. Az Igyártók laktak Zágonban, ők iparosok voltak, sikeres vállalkozók. Nekik nem volt túl sok közük a népművészethez, de hát egy hagyományos falusi életformát éltek. Nagyapám nagyon szeretett vadászni, de ellátogatott a brassai kaszinóban is, mulatozni is szeretett. Igazán a két világháború közt egy jó életet éltek. Zágonban is dalárda működött, nagyapám hegedült a helyi zenekarban, és amikor megkaptam az első kitüntetésemet, a Vlasics-díjat, amelyek pénzadomány is jár, akkor az egyik részét a Székely Mikó kollégiumnak ajándékoztam, a másikat pedig a zágoni kórusnak nagyapám emlékére.
Ezt kiknek adományozzák, ezt a díjat egyébként?
A Vlasics díjat, hát a közművelődésben, a kultúrában tevékenykedő, sikeresen tevékenykedő közművelődési szakembereknek, igen. Aztán a másik részről, anyai ágon, a nagyszüleim gazdálkodók voltak, és hát a nagyapám nagyon hagyományőrző módon élt, persze aztán nagyon tragikus élete lett a kommunizmus beköszöntével, mert politikai okokból bezárták, meg hát mindenünket elvették, mármint a szüleimnek, bulákán nyilvánították, hát a szokásos történet, ami aztán derékba törte mind az apai, mind az anyai ágon az egész családot és a szüleim életét is. De nagyszüleim révén ugye nagyon sokat töltöttem vidéken, és ott azért még belekóstoltam abba a hagyományos vidéki életformában. Az ünnepek révén mindig megéltük a hagyományokat, nagyon szigorúan betartották a szüleim is, hogy húsvéti szokásokat, karácsonnyal kapcsolatos szokásokat, hát emlékezetesek voltak nekem, abár nem annyira szerettem minden részét, a decemberi elejé disznóvágások, amikor ott a család apraja nagyja tevékenykedett, tehát hagyományos formában éltünk azokban az időkben, hiszen akkor eléggé rossz viszonyok voltak Erdélyben. Nem csak a kisebbségi lét, még a Ceausescu diktatúra is rányomta a bélyegét az életünkre. De valahogy az emberi kapcsolatok akkor annyira jók voltak, vagy lehet azért, mert gyerek voltam, és mindent kicsit szebbnek láttam, de azok nagyon jók voltak.
Ezek a gyerekkori alapok, amik meghatározták önnek ezt a szakmai irányt, tehát hogy ezek miatt az emlékek, miatt az intenzív élmények miatt fordult ebbe az irányba, hogy akkor tényleg most már nagyon sok éve azon munkálkodik, hogy ez a hagyományőrzés, ez minél többekhez eljusson, és hogy egy minél nagyobb közösség foglalkozzon ezzel. Ez itt alapozódott meg Erdélyben?
Részben igen, már a gyerekkoromban volt közöm ehhez az egészhez, aztán a Székely Mikó kollégiumban volt egy nagyszerű tanárunk, igazgatónk, Albert Ernő. Oda 8 évet jártam a Székely Mikó kollégiumban, az Erdély egyik leghíresebb iskolája. Öröm volt oda járni, hát nagyon-nagyon jó tanáraink voltak. A mai napig 3-4 olyan tanárra emlékezem elég gyakran, akik olyan tudást és olyan ilyen túlélési technikákat adtak át a diákoknak, amire nagyon nagy szükség volt abban az időben. De visszatérve a Albert Ernő igazgatónkra, aki azzal az ötlettel állt elő egyszer, hogy mindent nyári szünetben minden diáknak azt hiszem 10 balladát kell összegyűjtsön. És akkor ezt mi örömmel csináltuk, ha mentünk vidékre, rokonlátogatásra, nyaralás, stb., akkor mindig kérdezősködtem, hogy vajon ki tudott a faluban olyan nénit, bácsit, aki tud még régi balladákat, és akkor elmentem, akkor ott egy más világ tárult elém, tehát olyan kis diákként azért ez valahogy engem megfogott, és szerintem akkor tudatosult bennem, hogy ez egy micsoda nagy érték, és hogy ezt valahogy meg kell menteni, továbbvinni, stb. Hát akkor még nem pont ilyen tudatosan. Utána az Albert Ernő tanár úr által összegyűjtött balladákból több kötet is megjelent, és a mai napig szívesen veszem elő és lapozgatom. Meg aztán a Verde tanár úr, aki magyar irodalmat tanított, aki ugye magyar történelmet nem tanultunk, de az irodalom által nekünk nagyon szépen megtanította a magyar történelmet, vagy a Hervai Zoltán rajztanárunk, akinek nagyon sokat köszönhetek az ízlésem alakulásában. Nagyon érdekes órái voltak, és ott a művészettörténetet, meg mindenféle technikákat tanultunk, művészeti technikákat, szóval azok az évek nekem nagyon meghatározóak voltak, és mai napig úgy gondolom, hogy azok így errefele irányítottak engem, meg visszaemlékszem még Galbács tanárnőre, aki néprajzi táborokat szervezett, gyűjtőtáborokat, vakációba mentünk Csíkászomba, az egy nagyon emlékezetes tábor volt, nagyon jó volt ott, tárgyakat gyűjtöttünk, énekeket. Aztán ősszel az összegyűjtött anyagot leltároztuk, kiállítást csináltunk az iskolába, az iskola kezdés napján. Szóval ez már nagyon arra felé mutatott, hogy én ezen a pályán fogok elindulni.
Ha jól tudom, akkor Szegeden, illetve Budapesten járt egyetemre, emiatt költözött át Magyarországra?
Nem, hát emiatt is, de igazán 1986-ban már annyira kilátástalan volt a helyzet, és annyira ilyen folytogató volt a légkör, akkor voltam fiatal, és valahogy azt gondoltam, hogy itt semmit nem tudok tenni, és hogyha lesz lehetőségem tanulni, meg tenni valamit ezért a közösségért, akkor talán innen könnyebb lesz, vagy talán megváltozik a helyzet, habár akkor nagyon reménytelennek tűnt, hogy itt bármi is megváltozhat a rendszer. Akkor így áttelepültem Magyarországra, igen, 1986 júniusában. Ez nagyon emlékezetes, mert az elején nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és hát nagyon sok tépelődés, meg családon belüli beszélgetések előzték meg ezt a döntést. De nagyon nagy szerencsém volt, rengeteg olyan barátom volt, népzenészek, néptáncosok, akik még előzőleg jártak ki Erdélybe, és segítettem őket gyűjteni, meg szakmai munkát végezni, aztán itt ők befogadtak, tehát egy ilyen nagyon jó szellemi közösségbe érkeztem, és nagyon sokat köszönhetek nekik, hogy úgy tudtam elindulni itt az utamon, hogy végül is egy sikeres pályát tudhatok magam mögött.
Van olyan kézzelfogható különbség, amit meg lehet fogalmazni abban, hogy hogyan állnak az erdélyi emberek a hagyományokhoz, a művészetekhez, illetve akik itt élnek az anyaországban? Van valami olyan, ami ilyen nagyon, nagyon eltérő?
Hát igen, mint már említettem, Erdélyben azért a diktatúra, meg a kisebbségi lévét azért sokkal inkább konzerválta a hagyományokat, a hagyományos életformát, a szokásokat, a néptáncot, népzenét. De hát én azt gondolom, hogy a világ bármelyik táján a kisebbségben, kisebbségi létben élőknél ez nagyon fontos, mert ezzel tudják megőrizni identitásukat, nyelvüket. Tehát, hogy Erdélyben egyrészt voltak vidékek, már a rendszerváltás idején, vagy még a rendszerváltás idején, ahol ez természetes volt ez az életforma, a paraszti kultúrának a mindennapi megélése, tehát, hogy ez nem egy visszatanult, ott még ez szervesen kapcsolódott az élethez. Magyarországon már inkább ez a revival, ez a feléledés, újjászületés irány volt inkább meghatározóbb, hiszen Magyarországon ugye most 50 éves a táncház mozgalom, tehát a 70-es években a fiatalok elkezdtek Erdélyben járni, rácsodálkozni az ott még élő népi kultúrára, táncokat tanulni, zenét gyűjteni, és utána ugye ez beépült itt Magyarországon egy szórakozási formává, egy szubkultúra lett belőle, és ezt nagyon sokan szeretik, és a mai napig él és virágzik. De ezzel párhuzamosan 1973-ban megalakult például a Fiatal Népművészek stúdiója, tehát a táncház mozgalommal párhuzamosan a gyökereiket kereső fiatal városi értelmiségiek, itt főleg Magyarország nagy városaiban, elkezdték kutatni a gyökereiket, vidékre járni, Erdélybe járni, és ott találkoztak ezekkel a népi mesterségekkel, a különböző népművészeti tárgyakkal, mesterségekkel, és elkezdték visszatanulni. És akkor ez egy ilyen folyamat lett, hát ez a mi szervezetünk is, ebből a Fiatal Népművészek stúdiójából, az FNS-ből, ami aztán egy ilyen szellemi műhely is lett, hát az akkori ellenzéki értelmiségiek nagy része kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz, előadások voltak, közös tanulások, műhelymunkák, hát említhetném Csóri Sándort, Makovecz Imrét, Bánszki Pált, Borbély Jolánt, akik segítették ezeket a fiatalokat, és ugye azóta ezt a csoportot nevezzük az úgynevezett nomád nemzedéknek, akik elindultak egy úton, és hogy közülük a mai napon nagyon sokan még a szövetségünk tagjai, hál' Istennek már nagyon magas szinten népművészetmestere címmel rendelkeznek, tehát népiparművészek, tehát hogy itt Magyarországon majd egy picit tudatosabb volt, Erdélyben meg még ilyen az élet része volt. Most ennyi 50 év elteltével azt látjuk, hogy igen, Erdélyben is megvannak a közösségek, rengeteg gyűjtés volt azóta itt Magyarországon, nagyon sok olyan tudományos munka volt, amiben felgyűjtötték, például a Fonónak az utolsó 24 órai gyűjtése, de ez táncban is megtörtént, tehát hogy most van olyan helyzet, hogy magyar táncoktatók, zenészek járnak ki az erdélyi táborokba tanítani, meg a tárgyi népművészet kapcsán pedig a rendszerváltás után Erdélyben egy kicsit a piac kezdte meghatározni a művészetet, a tárgyi népművészetet is, tehát nagyon a piacra termeltek, és ez a minőség meg a hagyomány rovására ment, de ezügyben is most már nagyon sok együttműködés történt magyarországi intézmények, például a Hagyományok Háza, vagy a NESZ, tehát a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a kinti szervezetek között, hogy ezt a zsűrizést már elkezdtük vagy Erdélyben is, mert tehát egy szakmai kontroll kell. Tehát az oktatás, a zsűrizés, ezek nagyon fontos dolgok. Persze ott bizonyos dolgok sokkal életszerűbbek, meg még része az életnek, itt már egy kicsit ez a revival, ez a visszatanult, újra tanult vonal él, de hát ez így pont jól kiegészíti egymást, és szerintem ez így a Kárpát-medencét, ha így egy nagy egységnek vesszük, akkor itt szerintem példaértékűen én azt gondolom, hogy Magyarország így a Kárpát-medencével együtt népművészetben világhatalom.
Egy picit már érintettük azt, de talán egy konkrétabban is rákérdeznék arra, hogy akárha nézzük mondjuk a rendszerváltás óta eltelt időszakot, hogy hogyan változott az embereknek a hozzáállása a népművészethez, vagy lehet látni akár ilyen hullámokat, hogy van, amikor jobban érdeklődnek, valamikor kevésbé nyitottak?
Hát igen, a rendszerváltás óta ilyen, hát igen, a rendszerváltás előtt kicsit ilyen ellenzéki magatartás volt táncházba járni, itt az FNS-ben tevékenykedni, tehát rendszerváltás után teljesen más közegbe került ez az egész. Voltak kisebb hullámvölgyek, de én azt gondolom, most kijelentetjük, hogy az utóbbi években reneszánszát éli, rengeteg táncház van, a Fölszállotta pávának köszönhetően hihetetlen népszerűségre tett szert ez az egész mozgalom. Most már a kézműves tárgyakat illetően is egyre inkább divatba jöttek, hát ezt látjuk nem csak a tárgyban, hanem a gasztronómiában is, hogy ez mennyire felértékelődött, és nagyon helyesen, mert szerintem ez összefügg ugye a környezettudatossággal, a tudatos vásárlási szokásokkal, hogy igenis az emberek, akik kicsit is előre gondolkodnak és vigyáznak a környezetükre, akkor nem veszik már az eldobható műanyag silány tárgyakat, hanem inkább vesznek egy-egy értékálló, időtálló, szép, mives, természetes anyagból készült tárgyat, ami esetleg évtizedekig dísze a lakásnak, vagy nem csak dísztárgyak, mert azért nálunk nagyon fontos, hogy használati tárgyak is készüljenek. Tehát én azt gondolom, hogy ez most nagyon divatos kezd lenni, és hát a Csóri Sándor alapnak köszönhetően most már negyedik éve az egész Kárpát-medencei népi kultúra hihetetlen támogatásban részesül, olyan támogatásban, ami soha nem volt ezen a területen. Ennek köszönhetően megújultak a táncegyüttesek viseletei, jelmezei, a próbatermek, van pénzt néptáncoktatóra, zenekarra, a kézművesség területén infrastruktúrális fejlesztések jöhettek létre, műhelyek épültek, vagy felújították a meglévő alkotóházak műhelyeit, újabb berendezéseket, újabb műhelyeket alakítottak ki, több pénz van kiállításokra, konferenciákra, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt az elmúlt mondjuk 10 év, csak hát ami most ugye körvonalazódik a világszinten, ez a válság, nagyon félünk, hogy ez megállítja, vagy visszaveti, vagy én arra is gondoltam, hogy lehet pont ezek a fogyasztói társadalmi szokásokat kell elfelejtenünk, hogyha más irányt vesz a világunk, és akkor pont az a tudás, az az ősi tudás, az a paraszti kultúrában használt tudást fogjuk majd visszatanulni, és ugye sokkal környezettudatosabban élni, tehát úgy, hogy ahogy a paraszti kultúrában majd nem termelünk tonna számra szemetet, hanem mindent megpróbálunk felhasználni, nem vásárolunk felesleges dolgokat, csak amire tényleg szükségünk van, és megtanulunk pár dolgot kézzel elkészíteni. Tehát lehet, hogy ezt hozza a jövő.
Most már 2,5 éve jelen van az életünkben a koronavírus és az ehhez kapcsolódó intézkedések a világban. Ez milyen hatással volt erre a szférára?
Hát ez nagyon rossz hatással volt, hiszen ugye itt itt a közösségek a legfontosabbak, tehát ezek az alkotóházak, a köréje csoportosult alkotók, a közös műhelymunkák, az együtt dolgozás, együtt alkotás, tehát ez nagyon visszavetette ezeket a közösségeket, és nem csak a közösségek, hanem a megélhetésüket is, hiszen elmaradtak a mindenféle olyan események, fesztiválok, ahol ők tudtak árusítani, vagy olyan szolgáltatást, mint mesterségbemutató, játszóház, látványműhelyek, tehát ami nekik jövedelmet jelentett, tehát ez nagyon rosszul érintette, és egy felmérésből hát elég sokan abba hagyták a pandémia alatt, a mesterséget nem tudták túlélni ezt a periódust. Mi a szövetségen belül hihetetlen sok olyan projektet, programot online persze találtunk ki, amivel kicsit fenntartottuk az érdeklődést, programot vagy munkát tudtunk nekik biztosítani. Például kitaláltuk ezt a termékfejlesztés projektet, hogy ilyen kis csoportok jöttek létre, persze ezek mind online működtek, tehát különböző mesterségekbe. A hagyományőrző kézművesek, és akkor az volt a szabály, hogy be kellett hívni egy iparművész vagy dizájnert, hogy legyen egy kívülálló szemszögből is valaki, lássa ezt a folyamatot, hogy olyan tárgyakat hozzanak létre, ami nagyon a hagyományból gyökerezik, de mégis egy kicsit újszerű, jól használható, és nagyon-nagyon jó dolgok születtek, és akkor, mint ez a projekt lement, akkor így online minden szakmai bizottság, mert 15 szakmai bizottságunk van, és ők kapták meg ezeket a termékfejlesztési feladatokat, bevonva ugye a tagjaikat. Mindenki kellett egy délután beszámoljon erről, fotókkal, stb., hogy mik születtek, és hát nagyon izgalmas tárgyak születtek, ezt majd valamikor egy kiállítás keretében be is szeretnénk mutatni, mert ez ahhoz kapcsolódik, hogy a napokban márkát hoztunk létre, a Nessenciát, és egy webshopot, és akkor ezeket szeretnénk majd ebben a webshopban forgalmazni, meg hát az összes tagunknak a termékét, aki ebben részt akar venni, jó marketinggel azért az ütős tud lenni, és akkor ezzel is segítenénk őket, mert hát ki tudja még mi jön, hogy fent maradjanak a piacon, és meg tudjanak élni.
Ez a Nessenzia webshop, ez már él, vagy még most van kifejlesztés alatt, és akkor ez majd...
Teljesen készen van. Számoljuk vissza az órákat, hogy mikor nyomjuk meg a gombot, és élesítjük be. Csak még két szakértő átnézi, de a mesterségek ünnepe kezdet előtt mindenképp beélesítjük, mert azt szeretnénk, hogy ott tudjuk hirdetni, hogy amit itt 3 nap alatt megtalálnak a Kárpát-medencei mestereinél, azt egész évben a Nessenciában elérhetik, megvásárolhatják.
Ezt a gondolatot, ezt így a koronavírus járvány hozta magával, és ahogy egyre inkább az online térre figyeltünk, vagy már előtte is volt erre törekvés?
Hát, már nagyon-nagyon sok éve benne volt, csak soha nem volt se idő, se pénz, és így jött a pandémia, és akkor ez valahogy adta magát, hogy most már muszáj, és hogy hát ez hát láttuk, hogy a pandémia alatt ez az online vásárlási lehetőség, hát ez nagyon felértékelődött.
És akkor ennek lesz egy teljesen külön honlapja?
Egy webshop, egy külön működő webshop, igen. Így, hogy Nessenzia, vagy kézműves termékek, és akkor itt azért nagyon fogunk vigyázni, hogy csak olyan termékeket, akik a tagjaink készítenek, ami minőségileg megfelelő, de lesznek olyan tárgyak is, ami csak megrendelhető, mert olyan nagy értékű, vagy nagy volumenű tárgyak, amikre megrendelésre készülnek, de azokat is el lehet érni, innen rendelhetnek majd állami intézmények, minisztériumok, nagyon szép az arculat, a csomagolás, tehát hogy minden részletre ügyelünk, vigyázunk, hogy egy olyan minőséget képviseljen itt ezen a piacon, hogy mi legyünk a legjobbak.
Így jártó Gabriellával, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatójával Mahali Krisztina beszélgetett. A riport második felét, melyben a mesterségek ünnepe lesz a téma, holnap reggel 8 óra 30 perctől hallhatják.
Hírek.